Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmaz, és ments meg engem. Légy kővárom, melybe bármikor bemehetek. Mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam, Te vagy ifjúkorom óta. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam. De Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a Te kegyelmed. Csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
És imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki minden értelmet és kérés meghaladó módon hallgatod meg a hozzád fohászkodót. Bocsásd meg mindazt, ami lelkiismeretünket terheli, és add meg azt is, ami meghaladja reménységünket, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet, Szent Háromság ünnepe után 12. vasárnapjára kiért igét, amelyet a Márk evangéliumában találhatunk, a 7. fejezetben, a 31. verstől a 37. fejezetig a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a Galilei tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketek vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, újját a süket fülébe dugta, majd újjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effáta, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta neki, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett, a süketek is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Most pedig válaszol Isten igéjére, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek! Gyülekezetünkbe amerikai önkéntes csapat érkezett, most őket szeretnénk kérni.
For the hopeless. Köszönteni az elmúlt hónapban születetteket, kérném a köszöntő csoportot, hogy jöjjenek előre.
Születésnaposoknak egy hálaadó zsoltára szeretnénk köszönteni, mégpedig a zsoltárok könyvéből a szálast. Adjunk hálát alkotónknak. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.
szeretnénk megkérni azokat a testvéreket, akik augusztusban születtek, hogy álljanak fel, hogy egy kis kedvességgel, amit a gyülekezet készített, tudjuk őket megajándékozni. És az Úr áldását kívánjuk ezzel a csekésséggel.
Isten tiszteletünk folytatásaként a 319-es számú éneket énekeljük el.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt igehirdetési alapigéül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében a 29. fejezet 17. versétől a 24. versig a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libanon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak, a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük. Akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban. Semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet, szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A téveigő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Amen. Kedves testvérek, ezen már az Isten sem segíthet. Biztos sokszor hallottuk már ezt a mondatot. Amikor egy emberről beszél valaki, vagy egy közösségről, vagy valamilyen helyzetről, na hát, ezen már az Isten sem segíthet. Látva az életüket, látva a folyamatokat, látva, hogy évek, évtizedek óta nem történik változás, akkor sokszor mondják emberek ezt, hogy ezen már az Isten sem segíthet. És lehet, hogy mi, akik itt vagyunk, nem mondunk ilyet. De lehet, hogy mégis a gondolatunkban ott mélyen valahol ott van. Egy-egy helyzetben megkísért ez a gondolat. Vagy lehet, hogy az életvitelünk, a viselkedésünk, a másikhoz való viszonyunk beszél arról, hogy tulajdonképpen ez van ott bennünk. Mintha már az Istennek nem lenne hatalma. Mintha már az Istennek nem lenne ereje. Amikor már valakiben nincs meg az a vágy, hogy bárcsak találkozna ez az ember az Istennel, bárcsak eljutna a prófétához, mint ahogy az a kis szolgáló leány, amikor Naamán hadsereg parancsnok beteg lett, és akkor az a kis szolgáló lánynak ott volt a vágy a szívében, hogy bárcsak eljutna a prófétához ez az ember, ő meg tudná gyógyítani. Amikor már nincs meg valakiben ez a vágy, akkor az nagy baj. És olyan jó, hogy Isten beszél velünk, és ebben az igében az ő hatalmáról beszél. Az ő hatalma sugárzik át ezeken a szavakon, amelyeket a mai napra kaptunk igehirdetési alapigeként. Bár abban a helyzetben, amikor ez elhangzott, Ézsaiás idejében lehetett talán azt mondani, vagy lehetett volna azt mondani, hogy hát ezen a népen már az Isten sem segíthet. És nem azért, mert Istennek nem lett volna hatalma, hanem azért, mert ez a nép nem fordult oda az Istenhez. Ez a nép nem fogadta az Istennek a segítséget, az Isten hívását. Hiába szólt a prófétákon keresztül, elutasították, és Ézsaiásnak az ítéletet kellett hirdetnie. És az az ítélet be is következett, jöttek az asszírok, az északi országrészt elvitték, és utána később beteljesedett az is, hogy a babilóniaiak leigázták a déli országrészt. Ézsaiásnak azt kellett mondania, ezt mondta az Úr, hogy menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérri a nép szívét, tedd süketti a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Pedig az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És nem érti az ember akkor, hát miért mond ilyet Ézsaiásnak? De ez már az ítélet. Ez már annak a következménye, hogy nem hallgattak a prófétai szóra, nem hallgattak az Isten szavára, és ítéletet kellett hirdetnie Ézsaiásnak. De, és ott van ez a de, hogy ennek ellenére még mindig nem mondott le Isten teljesen az ő népéről. És ebben az igében ezt láthatjuk, ezt a reménysugarat, és azt láthatjuk az egész igében, ahogyan az előbb is említettem, hogy Isten hatalmas Isten. És azzal kezdődik ez az ige szakasz, jó, ha így végignézzük, és látjuk, hogy nyilvánul meg Isten hatalma, azzal kezdődik, hogy egy kis idő még. És mit is jelent ez a kis idő? Hát ez nem az emberi időszámítást jelöli. Ez az Isten órája szerinti kis idő. Sokszor úgy vagyunk mi az Isten kis idejével, mint amikor kérdezgetik a gyerekek, hogy na mikor megyünk már, vagy mikor lesz ez, vagy mikor lesz már vége, és akkor mondja a szülő, hogy mindjárt. És az a mindjárt, az végtelen időnek tűnik egy gyermek számára, és sokszor így vagyunk vele mi is, hogy Isten azt mondja, hogy egy kis idő, és hát nem győzzük várni, és azt gondoljuk, hogy na már az Isten nem fogja ezt beteljesíteni, na már az Isten megfeledkezett rólunk, pedig hát ott van, hogy egy kis idő még, és várjunk türelemmel. Majd ebben az igében is előjön az, hogy az a kis idő Isten szemében sokszor évtizedeket, vagy akár évszázadokat jelent, hogyha nép életéről van szó. Az Isten órája tehát máshogy jár, mint ahogyan a mi óránk jár, és nem az övé siet vagy késik, hanem az övé a pontos, és a miénket kell hozzáigazítani, nekünk kell elfogadni az ő időzítését. És azt láthatjuk, hogy amikor Isten közbe avatkozik, akkor óriási változások mennek végbe. Ennek az igének az elején is erről beszél. Amikor azt mondja, hogy a Libanon erdői kerté lesznek, meg a kertek úgy tűnnek, mint sűrű erdők. És érteni, vagy tudni kell azt, hogy milyen is volt akkor Libanon, hogy értsük ezt a mondatot. Libanon miről is volt híres? Hát a cédrusairól. Még ma is a zászlajukban ott van a cédrus. Hatalmas erdők voltak azon a területen. Azt mondják, biológusok úgy tippelik, hogy abban az időszakban olyan 74%-át fette erdő annak a vidéknek. És hogyha megnézzük, hogy most hogy néz ki ez a terület, akkor körülbelül 13%-át fedi erdő. És ez még nem a legmélyebb pontja ennek, hiszen a 1800-as évek végén azt mondják, hogy mindössze 375 példányt találtak a híres libanoni cédrusokból. És hogyha Viktória királynő nem keríti be és nem védelmezi, akkor lehet, hogy kipusztulnak. Ma már annak a területnek a java része pusztaság. Sivár vidék. Mert már az ókorban is sok mindenre használták a cédrust, hajóépítésre, házépítésre. Salamon és a templomépítéshez ilyen cédrusokat hozatott. És kipusztult ez a vidék. Pedig hát híres volt Libanon a cédrusairól, hatalmas fák ezek. Több 10 méteresek. És ma már sivár. De ugyanígy fordítva is igaz ez, hogy vannak sivár vidékek, amelyek pillanatok alatt virágzó területté válhatnak. Ilyen az Atacama sivatag például Chilében, amelyben előfordul az, hogy mondjuk 14 évig nem esik az eső. És aztán egyszer csak, amikor megérkezik az áldás, az eső, akkor az egész virágba borul. És valahogy így van a mi életünkben is, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy erősek vagyunk, hatalmasok vagyunk. De hogyha nincs ott az Isten védelme, nincs ott az Isten ereje, akkor előbb vagy utóbb pusztává válik. És lehet olyan is, hogy puszta az egész, úgy tűnik, hogy semmi élet nincs benne, de ott van az elvetett mag, és amikor eljön az ideje az esőnek, az Isten az ő lelke által megragad bennünket, akkor kivirágzik a mi életünk. Erről több helyen beszél Ézsaiáson keresztül az Úr, a 32. fejezetben mondja, végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Vagy a 41. fejezetben olvashatjuk, a kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővízű tóvá változtatom, és a szomjú földet vizek forrásává. A pusztában cédrust növesztek, meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát, meg ciprust. Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izrael szentje teremtette. Van tehát kiút a lehetetlennek tűnő helyzetből is. És ezt már sokan megtapasztalhattuk. Sokan megélhettük, hogy lehet, hogy már ránk is legyintettek, hogy na ezen már az Isten se segíthet. Az életünket mi is úgy éltük, hogy ez már sivatag. Ez szárasság, ez kopár. És aztán jött az Isten az ő lelkével, az ő igéjével, és életet hozott. Hatalmas az Isten, ahogyan a világot megteremtette, megújítja, megtartja, fenntartja, ugyanaz a hatalmas Isten újjá tudja teremteni a mi életünket is. És ez a hatalom nyilvánul meg abban is, ahogyan azt mondja itt Ézsaiás, azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. A vakok látnak, a süketek hallanak. És azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne ilyet látni, hogy valakinek megnyílik a szeme, vagy egyszer csak hall. És amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott az, hogy láttam ilyet, amikor valakinek úgy megnyílik a szeme erre a világra, amikor az első gyermekünk született, és ugye sírt, ott rendbe tették, és feleségemnek a mellkasára tették, akkor ott megnyugodott, és amikor kinyitotta a szemét, az a pillanat nagyon belém vésődött, mert úgy rádöbbentem arra, hogy hát itt egy új élet, aki már persze ott is élet volt az édesanyja méhében, de most nyílik meg a szem erre a világra. És persze biztos, hogy homályosan lát, meg ki tudja, hogy mit érzékel ebből a világból, de valami egészen újat tapasztal, amit korábban még nem. És a hallásról is most elém került egy videó, megint csak egy csecsemő kapcsán. Azon a videón egy kis csecsemő van, akinek a fülébe beletesznek egy hallókészüléket. Először úgy tiltakozik, meg sírogat, de aztán amikor rádöbben arra, hogy mi történik, akkor látszik az arcán, hogy nagyon csodálkozik, és mosolyog. Mert hallhatja az édesanyja hangját, hallhatja a környezetét. Valami olyat tapasztal, amit még korábban nem. És erről van szó, amikor valaki hitre jut. Hogy megnyílik a füle, meghallja azt, amit korábban lehet, hogy ezerszer hallott már fizikailag a füle, de a lelki füléig nem jutott. És meglát olyan dolgokat az életében, amiről korábban fogalma nem volt. A hitre jutással egy új világ tárul ki az ember előtt. És képzeljük el, hogy milyen lesz majd a mennyek országában. Olyan dolgot készített ott Isten számunkra, amit nem lehet elmondani. Amikor Pál apostol beszél arról, hogy felragadtatott oda a mennyekig, azt mondja, hogy olyan beszédeket hallott, amiket nem lehet elmondani. Csodálatos dolog, amit Isten elkészített számunkra, és hát mondtam, hogy képzeljék el a testvérek, hát el sem tudjuk ezt képzelni. Minden képzeletet felül halad. De hogy lehet oda jutni? Hogy lehet a miénk a mennyek országa? Hát Jézusban jött el az Isten országa, a mennyek országa. És ennek a jelei azok, amikről itt Ézsaiás már beszél, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak. Amikor keresztelő János küldetett Jézushoz, hogy hát ő az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor Jézus azt mondta, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak. Halottak támadnak fel és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ezek voltak az úgynevezett messiási jelek. Hogy Jézusban eljött az Isten közénk. És ezek a csodák arról beszéltek, hogy ő jelen van. És ahhoz, hogy milyenk legyen ez az ország, ami ő benne eljött, az kell, hogy mi belássuk, hogy vakok vagyunk. Belássuk azt, hogy nélküle nem élet a mi életünk. Amikor Jézus meggyógyította a vakon születettet, akkor utána azt mondta, hogy én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok, a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most ezt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Tehát be kell vallanunk, hogy nélküle nem látunk, nélküle nem értjük ezt az életet, nélküle nem tudjuk, hogy mi az értelme, és nélküle nem tudjuk, hogy kik vagyunk, meg kicsoda az Isten. Rá vagyunk szorulva. És hogyha elfogadjuk ezt, és elfogadjuk azt, hogy Jézus értünk is jött, Jézus értünk is feláldozta magát ott a kereszten, értünk is meghalt a mi bűneinkért is, akkor bűnbocsánatot kapunk. És akkor ő érte, megnyílik előttünk is a mennyek országának a kapuja. És ez úgy megy végbe, hogy az ember hallgatja az Isten igéjét. Ott vannak a süketek, és hangzik az Isten igéje, és miközben hallgatják a fizikai fülükkel, megnyílik a lelki fülük. Isten a lelke által végzi ezt az emberben. És bekövetkezhet az, amiről itt szól Ézsaiás, hogy újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Újra örömét leli az ember. Mert lehet az is, hogy valaki már megtapasztalta ezt, megnyílt a füle és a szeme, de aztán mégis eltompult a látása, meg a hallása. Ahogyan a laodíciai gyülekezetnek is azt kellett iratnia Jézusnak, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Lehet ilyen, hogy a hívőnek is eltompul a látása, a hallása, de az Úr figyelmeztet. És az Úr az ő igéjével újra meg tudja tisztítani a mi fülünket és a mi szemünket. Mert az Isten hatalma az mindenek felett való. És a további igékben is ez nyilvánul meg, hogy ő cselekszik a történelemben is. Azt olvashatjuk itt a 20.-21. versben, mert vége lesz a zsarnoknak és elpusztul a csúfolódó, kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban, semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Sokszor felháborítja az embereket, a közvéleményt az, amikor ezzel szembesülünk. Hogy vannak emberek, akik úgymond mindent megtehetnek. Mert vannak kapcsolataik, mert van pénzük, el tudják intézni, eltiporhatják a másikat, vagy az is fölháborítja az embereket, amikor látnak zsarnok hatalmakat, uralkodókat, és akár az is előjön bennük, hogy hát Isten ezt miért engedi? Miért nem sújt le? És hát persze nem látjuk Istennek a terveit, hogy Isten mit hoz ki egy-egy helyzetből, még emberi gonoszságokból is. És itt azért azt láthatjuk, hogy egyszer véget vet ennek. Előbb-utóbb eljön az ítélet. A bűn az nem marad büntetés nélkül. És vagy a mi életünkön marad a bűnünk, és akkor rajtunk marad az ítélet is, vagy ha megvalljuk azokat, és oda a keresztre kerülnek, akkor ott már végbe ment az ítélet. Jézus már elszenvedte a bűnöknek a büntetését. És Isten Úr mindenek felett, még hogyha emberileg úgy is tűnik néhány helyzetben, hogy hát vannak hatalmaskodók, és hát Isten nem lép közbe, hát nem azért, mert neki nincs hatalma, nincs ereje. Ő tudja, hogy mit cselekszik. És ő az győztes Úr, a mindenható Úr, és Jézus legyőzte a mi legnagyobb ellenségünket is, a sátánt, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, mindenek felett való az ő hatalma. És Istennek a szabadító hatalma nyilvánul meg itt a 22. versben, azt mondja, hogy ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca. Úgy utal Isten az ő népére, mint Jákob házára. Nem az Izrael névvel illeti őket, hanem a Jákob névvel, és tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy csaló. És ezzel a bűnös állapotára emlékezteti a népet. És mégis azt mondja, hogy nem sápad el többé arca. Hogy ebből kihozza, ahogyan Ábrahámot is kihozta onnan a pogányságból, a bálványimádásból, megszabadította, megváltotta, úgy megszabadítja most is az ő népét, akik belefordultak, beleestek a pogány istenimádatba, a bálványimádásba. És ez arra is emlékeztet bennünket, hogy Isten lehetetlen helyzetekből tud csodát tenni. Hát Ábrahámot 75 éves korában hívta el az Úr. És akkor ígérte neki, hogy nagy néppé teszi. Nem volt gyereke. És 100 éves volt, amikor megszületett az ígért gyermek. És hát itt jön elő megint csak az, hogy Isten órája másként jár. Ábrahámnak is másként járt a saját órája, aztán próbálta ezt siettetni. Tudjuk, hogy Izmaellel, tehát próbálkozott más úton megszerezni az áldást, így született Izmael, és hogy ebből mennyi bonyodalom meg probléma következett. Isten beteljesíti az ő ígéretét, és eljön majd ennek az ideje. Aztán sokszor abba keserednek el emberek, hogy a saját környezetükben, a saját családjukban nem látják azt, hogy változás történne. A gyermekük vagy az unokájuk nem fordul az Úr felé. Nem látszik semmi abból, hogy bármi is nyiladozna bennük. És hát nézzük csak ebben az igében, micsoda ígéret van itt, amiben belekapaszkodhatunk. Mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet, szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és az úgolódók levonják a tanulságot. Bár meglátnák, bár meghallanák az Isten igéjét, bár szentnek vallanák az Istent, és mit is jelent ez, hogy szent az Isten? Azt jelenti, hogy ő tiszta, hogy ő hatalmas, hogy ő bűntelen, hogy ő szuverén Úr. Úgy cselekszik, ahogyan ő akar, tetszése szerint. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez félelmetes. Ezért mondja, hogy rettegnek Izrael istenétől. És persze, hogyha megismerjük a Szent Istent, és meglátjuk azt, hogy ez a hatalmas Isten, aki utálja a bűnt, a mi bűnünket is, azt is, amit ma elkövettünk, akár gondolatban, az a hatalmas Isten szeret, úgy szeret, hogy képes volt az ő fiát értünk adni, akkor ez a félelem, ez inkább talán mélységes tiszteletnek mondható, hogyha ezt megértjük. és így fordulunk ehhez a hatalmas Istenhez. Mert ez a hatalmas Isten, akinek a szentsége, a hatalma az engedelmességet követel, mégsem kényszeríti ránk az ő hatalmát, hanem meggyőz bennünket. Az igéjével megszólít, és elvégzi azt bennünk, hogy mi válaszoljunk az ő hívására. Ahogyan Ézsaiásnál is ez történt. A Szent Isten megszólította, ő megrettent, és aztán ő megtisztította, és elhívta, és Ézsaiás pedig válaszolt erre a hívásra. Hát mi hogy látjuk ezt az Istent? Ismerjük a mindenható Istent, akiről itt szó van ebben az igében, aki szól ebben az igében? Hogyan ismerjük a mindenható Istent? Kinek látjuk őt? És a végére még hadd hozzak Ézsaiás prófétától szintén egy igét. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtelen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük neked, hogy hozzád fordulhatunk. És köszönjük, hogy te a te hatalmaddal megszabadítasz bennünket, és megbocsátod a mi bűneinket, hogyha megvalljuk azokat neked. Köszönjük neked, hogy közeledhetünk hozzád, mert te közelítesz felénk. Add, Urunk, hogy mindannyian hozzád tudjunk fordulni. És láthassuk, hallhassuk azt, hogy ki vagy te valójában, és szentnek valhassunk téged, és dicsőíthessünk téged. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a mi életünkben, a mi családunk életében, és add, Urunk, hogy ne legyünk akadályai a te munkádnak. Amen. Még a testvérek közül valaki nem ismer, vagy nem találkoztunk, szeretnék bemutatkozni. Malik Péter Károly vagyok, és szeptember 1-től kezdtem meg itt a szolgálatomat a gyülekezetben, és mondhatjuk azt, hogy újra, hiszen a 6. évet itt tölthettem annak idején, és a gyülekezet részéről jött egy hívás, hogy szeretnének ebbe a gyülekezetben hívni szolgálóként, és ezt a hívást úgy értettük meg mi is, hogy Istentől való, ezért vagyunk most újra itt a testvérek között, és örülök, hogy elkezdődhetett ez a szolgálat, és itt lehetek a testvérek között. Az előttünk lévő alkalmakat szeretném hirdetni.
hétfőn 5 órától asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban, és kedden pedig bibliaóra szintén 5 órától. Hirdetem, hogy a mai napon ifjúsági offertóriumot tartunk, akinek van erre a célra adománya, az az asztalon lévő kis kosárba helyezze, azt elkérjük. A gyülekezetünk 25 éves évfordulójára kiadványt készítünk, aki szívesen tesz bizonyságot, és benne szeretne lenni, kérem, hogy ezt jelezze, egy-egy régi fénykép is segítség lehet. Ahogyan említettem, a szolgálatot szeptember 1-től megkezdhettem, és az iktatás pedig 17-én lesz, szeptember 17-én 16 órától itt a templomban. Szeptember 30-án presbiteri csendes nap lesz, itt ez tévesen szerepel, augusztus 30-a szerepel, az már ugye elmúlt, tehát szeptember 30-án lesz majd a presbiteri csendes nap a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye szervezésében. Kérem a presbiter testvéreket, hogy készüljenek erre az alkalomra, imádkozzunk ezért. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem, hogy Pap Istvánt az elmúlt héten eltemettük, és Gajas Piroska temetése hétfőn 14 órakor lesz a belegrádi temetőben. Az Úr békessége legyen a gyászoló családdal, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk azért, hogy ezt a békességet megtapasztalhassák. És jövő hét vasárnap pedig a szokott időben lesz Isten tiszteletünk. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 171-es számú éneket, utána pedig liturgiaként a 257-es számú éneket énekeljük majd. Most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát. Ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdéseknek. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűn, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek. Testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Thank you.
is kinyomtatott. Hordítai keresztel.
12-es.
Bűneid bocsánatának. Amen. Ügyelepő testvérem, az ami Urunknak.
Teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Békesség néktek! Krisztus Urunk teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek. Teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Néktek, peace be with you.
456-os.
Krisztus Urunk, teste és vére, őrizzel meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek. Téged az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységében. Menj el békességgel, az Úr veled, veled van. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, Urunk, ezért a mai napért. Köszönjük neked azt, hogy együtt lehettünk, hallhattuk a te ígédet. Köszönjük neked, hogy erre van lehetőségünk. Köszönjük neked a közösséget. Köszönöm neked, Uram, hogy én is itt lehetek, hogy elkezdhettem a szolgálatot. Kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket a te tetszésed szerint. Add, Urunk, hogy rád tudjunk figyelni, és a mindennapjainkban is a te jelenlétedben lehessünk.
Könyörgünk így, Urunk, a családunkért is. Te őrizd, Te tarts meg bennünket. Kérünk, Te vezess délő hitre azokat, akik még nélküled élnek. Így könyörgünk, Urunk, városunkért. Te adj ébredést, megújulást. Így kérünk a vezetőkért a városban, az országban, egyházi és világi vezetőkért. Add, Urunk, hogy tőled való bölcsességgel tudják vezetni a rájuk bízottakat. És köszönjük neked, Urunk, hogy könyöröghetünk az amerikai testvérekért is. Add, hogy a Te áldásodat tapasztalhassák meg itt, bármely helyre is kerülnek. És add, Urunk, hogy a Te dicsőségedre lehessenek jelen. És köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád kiálthatunk minden nehézségből. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád azokat, akik betegséggel küszködnek, vagy bármilyen más problémájuk adódik. Kérünk, hogy Te segíts rajtuk, Te vedd őket körül. Te mutasd meg a Te dicsőségedet az ő életükben. És köszönjük neked, Urunk, hogy a gyász mélységéből is hozzád kiálthatunk. Mikor meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, és elhunyt testvérünkről, Pap Istvánról, emlékezünk meg imádságunkban, és Gajas Piroskáról. Áldunk mindazért a jóért, amit általuk adtál, és kérünk, hogy bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt előttünk, ami emberi gyarlóság volt bennünk. És kérünk, Urunk, hogy a gyászolók hadd érezzék meg a Te szeretetedet, hadd tudják megtapasztalni azt a minden értelmet felülhaladó békességet, amely csak benned található. Kérünk, hogy Te vedd őket körül, Te vigasztald őket, és Te tartsd meg az ő életüket az örökké valóságra. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.